az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1.
No, hát egy nagyon érdekes téma, mindig örömmel látunk fiatal embereket a stúdióban, megnyugodván, hogy azért lesz nyugdíjunk nekünk is. Úgyhogy most is két fiatalembernek gratulálhatunk itt személyesen a stúdióban, Schulz Balázs Dánielnek és Csilli Kristófnak, az ELTE joghallgatóinak. Szervusztok, örülünk, hogy itt vagytok.
Jó reggelt kívánok.
Jó reggelt, sziasztok.
No, és azért gratulálunk, mert hogy a Magyar Joghallgatók csapata nyerte meg egy perbeszéd versenyt kint, King's College London szervezte ezt, ha jól emlékszem, de majd ők elmondják, és azt is, hogy hogyan ment ez az egész dolog, szóval pontosan...
És a Apple Spotify jogvitáról szólt, igen, ami nagyon izgalmas...
Versenyjogi probléma.
Nekünk is. Na, szóval meséljetek, hogyan jött az egész, illetve kik indulhattak ezen.
Legyen bátor valaki, ne egymásra mutogassuk, úgyis mindenkinek kell beszélni.
Ez udvariasságnak álcázott...
rivalizálás.
Igen. Okay. Szóval, tehát akkor a kérdés az, hogy
hogyan... Hogy mi ez a verseny? Mm-hmm.
Mi a verseny? Oké. Ez egy versenyjogi perbeszédmondó verseny. Versenyjog az egy jogterület, amit tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy vállalatok, állami támogatások azok a verseny megfelelő szabályai szerint történjenek, vagy osszoljanak meg. Ez a verseny az nagyjából úgy néz ki, hogy közzé teszi jelen esetben a King's College egy jogesetet. Ezt úgy képzeljétek el, hogy feltöltenek egy dokumentumot az interneten, bele van írva a tényállás. Ez történt ekkor, ez a cég csinálta ezt ekkor, blablabla. Bla, bla. Egy ilyen kis sztorit elmesélnek.
Ez valódi történet, vagy ők találnak ki?
Hát általában ez úgy néz ki, hogy van egy valóság alapja. Mondjuk, ahogy ti is elmondtátok az imént, jelen esetben az Apple-nek és a Spotify-nak a jogvitájára modellezték, de ez azt jelenti, hogy ezt alapul véve írtak egy olyan jogesetet, ami nagyban hasonlít az alaptényállásra, vagy erre a valós tényállásra. Ugyanakkor nyilván módosítgatnak rajta, hogy mondjuk sarkosabban ki lehessen domborítani egyes jogi érveket, stb. Tehát nyilván egy kicsit ilyen dramatizált verziója ez ennek. És akkor most átveszed, Balázs.
Igen, igen, tehát hogy ugye a jelen esetben kiadták ezt a jogesetet, és akkor úgy néz ki ez a verseny, hogy első körben egy írásbeli beadványt kell szerkeszteni, mint hogyha periratot szerkesztenénk lényegében. És a 48 jelentkező csapatból a top 12 írásbeli beadványt választják ki, és az első 12 jött tovább a szóbeli fordulóba. És idén ugye a Covid-nak köszönhetően a szóbeli forduló nem élesben volt megtartva, hanem egy ilyen zoomos hívásban, tehát hogy nem volt úgymond ugyanaz, mint ami lett volna, hogyha rendesen megtartják a versenyt, mert ilyenkor azért kint a Competition and Markets Authority épületében szokták megtartani a szóbeli fordulót, ami nyilvánvalóan egy plusz adalék is.
Hú, az jó lett volna, azért az jó lett volna. Igen. Londonban.
Igen. Azokkal a furcsa parókás angol bírákkal szemben?
Hát többek között, de aha, ugye még olyan fazonok is megjelentek, mint az FTC-nek, az egyik volt elnöke, ugye az amerikai FTC-nek. És a top 12 csapat közül kellett akkor így kikerülnünk úgymond győztesként. Nagyon hasonlóan épült fel a verseny, mint az EB, tehát hogy volt egy csoportkör, akkor a csoportból tovább jut két csapat, aztán egyenesági kiesésen mentünk tovább egészen a döntőig.
Módosítottok ezen a perbeszéden? Mert oké, tehát hogyha a csoport, ha már ezt az analógiát használtad, a csoportkörben elsütöttétek a puskaport, akkor mivel lehetett tovább jutni a középdöntőből? Tehát kellett azért ezt konstruálni időnként?
Vagy hát annyiban elmondom, hogy én hogyan láttam. Szóval van az írásbeli. Nyilván ott azon nem tudsz módosítani, azt egyszer beadtad, lepontozzák, visszakapod, stb. De utána a szóbeli fordulókon már gyakorlatilag ilyen 1v1 párharcok vannak, ami azt jelenti, hogy mi megkapjuk az ellenérdekű félnek a írásbeli beadványát, ők megkapják a mi írásbeli beadványunkat, és nekünk, mi mondjuk azzal töltöttük a szóbeli fordulónak az estét, azoknak a napoknak az estét, hogy áttanulmányoztuk ezeket az írásbeli beadványokat, amiket az ellenérdekű fél írt, és ezeknek a gyengeségeire próbáltunk felhúzni egy szóbeli érvelést.
És ti voltatok az Apple, vagy ti voltatok a Spotify?
Hát volt ugye alperesi, felperesi oldala is a csapatnak, mi a felperest képviseltük, tehát mi a Spotify voltunk jelen esetben.
Az könnyebb, nem? Ebben a jogesetben mindenképpen.
Ebben a jogesetben igen, bizonyos szempontból könnyebb. Uh-huh. Igen.
Kikkel mérkőztetek a döntőben?
A döntős csapat a szingapúri egyetemnek a csapata volt, ugye ők már ezt a versenyt egyszer meg is nyerték korábban. Uh-huh. Ugye az az érdekes helyzet, hogy Szingapúr ugye azért kerül itt a Pixisbe, mert náluk ugye az EU-s versenyjognak van egy ilyen hibridje, ami működik, tehát ugye őket ezért érdekli különösen az Európai Uniós versenyjog, mert náluk is hatályosak bizonyos részei. Uh-huh. De előtte ringbe szálltunk Oxforddal, a King's College-el,
és a méltán világhírű indiai Symbiosis Law School csapatával.
Aha.
Valóban.
És ez hány perces, vagy hogy zajlik az egész?
Hát jelen esetben fél-fél óra volt elmondani, de a struktúrája úgy néz ki, hogy az ember először elmondja a perbeszédét. Aha. Ez nehéz, mert ugye a bírák folyamatosan felbeszakítják. Úgy képzeld el, mintha te megtanulnál egy verset, úgy kvázi versszerűen nyilván értened kell, stb. De hogy felkészülsz, elmondod, és miközben mondod az érveidet, hogyha valahol gyengeséget szagolnak a bírók, megállítanak, és azt mondja, hogy na, várjál, álljunk csak meg egy kicsit, és akkor elkezdi szétszedni az érveidet. Uh-huh. És neked magyar diákként angolul kell reflektálni borzasztóan bonyolult komplex versenyjogi érvekre, úgyhogy nyilván ők 30 éve ezzel foglalkoznak, te meg ilyen negyedéves hülye gyerekként így belekerültél, foglalkoztál vele 3 hónapot, és akkor hát most magadra vagy hagyva.
Egy ilyen amerikai típusú szellemi spartakiádot kell elképzelni itt? Tehát, hogy kicsit teátrálisan, kicsit beszólogatósan, kicsit csőbe húzva a másikat kell érvelni? Hogy tanult kollégám az imént megjegyezte, hogy...
Így van, nagyon-nagyon jól nyomnád.
Igen.
Jövőre beveszünk szerintem.
Vagy mint a bíróságos filmekben, amik az égben ki vannak kicsit karikírozva.
Hát igen, inkább úgy mondanám, hogy szerintem mondjuk 60% szubstantív jogi érvelés, és 40% dramaturgia. Nyilván, hogyha a világ legjobb jogi érvelését is előadhatod, hogyha olyan száraz, hogy gyakorlatilag nem lehet végighallgatni, mert elalszol, ami, hát mindegy, szóval volt már olyan verseny, ahol ez előfordult, hogy a bírók egy picit így belealudtak.
Szóval kellett a show ebbe is ezek szerint.
Én kell. Így.
De ez egyébként a magyar bíróságokon mennyire, nem tudom, hogy nyilván ezen elgondolkodtatok, hogy ez mennyire állja meg a helyét. Mennyire, mert időnként vannak olyan jogesetek, a kedvencem az, amikor csinált egy kis filmet az egyik ügyvéd arról, hogy semmiképpen sem lehetett nemi aktus egy börtönben egy kukucskálon keresztül, és ezt megcsinálta animációban, az nekem egy kicsit idegen a magyar joggyakorlattól, de kétségkívül szellemes, és kétségkívül feldobta a hangulatot a tárgyalóterembe. Amerikában, meg legalábbis a filmekből, de egyébként dokumentumfilmekből is lehet látni, hogy az ügyvéd meg az ügyész, meg a bíró az úgy csöndbe ül, és két színész ott küzd egymással, most jó értelemben véve, hogy ki tudja meggyőzni az esküdteket, és rajtuk keresztül a bírót. Szóval Magyarországon nagyon más a habitus egy ilyen tárgyalásnak, nem?
Igen, nálunk sokkal szakmaiabban zajlik egy tárgyalás, de amennyire én látom, amennyi tárgyalásom voltam, ott azért viszonylag kevés tere volt a teátrális szónoki fordulatoknak, sőt, nem is nagyon szoktak nálunk ügyvédek ilyesmit alkalmazni.
Lehet, hogy a bíró szólna is egyébként, hogy ne színészkedjen ügyvéd úrra, nem térünk a lényegre.
Igen, tehát nálunk ugye a jogi érveknek a tulajdonképpen ilyen tudományos értekezéséről van szó, hiszen nem laikusokat kell meggyőzni, mint az USA-ban az esküdteket, hanem ugye egy szakembert, a bírót, aki ismeri a jogot, és ugye nem fogékony az ilyen színészi fordulatokra.
Én azért értem ki erre, mert hogy nektek meg ezen a területen is alakítani kellett, ami ugye szokatlan. Tehát a tanulmányaitokban ilyen helyzetekre abszolút nem is készítenek fel, hogy egy kicsit a retorikával is foglalkozzatok, meg kicsit az előadásmóddal is, ugye?
Így van, ezért is volt nagyon jó, hogy részt vettünk egy ilyen versenyen, mert olyan képességeket sajátíthattunk el, amikről egyébként az egyetemen nem tanultunk volna egyáltalán.
Hogy volt a beosztás a csapaton belül, hogy mikor kinek kellett beszélnie, vagy hogy az egész értékelés?
Úgy osztottuk fel, hogy körülbelül azt hiszem 5 vagy 7, tehát ilyen 5-7 közötti kérdés volt, amire válaszolnunk kellett, és igyekeztünk arányosan beosztani az időnket. Mi egy kicsit ilyen kreatívabb felosztást választottunk, tehát Balázs kezdte az érvelést, utána átvettem én az idő, nem tudom, felére, és akkor Balázs visszatért a végén lezárni, lekerekíteni, de még a struktúrához tartozik, hogy minden szóbeli fordulóban volt lehetőség válaszolni a másik félnek az érveire. Ez úgynevezett rebuttal, amikor a másik is elmondta gyakorlatilag a főérvelését, akkor arra néhány percben lehet reflektálni.
Uh-huh. És azért nyertetek, mert hogy úgy ítélték meg, hogy ezt a pert a Spotify nevében ti megnyertétek volna? Idáig elment a gyakorlat?
Hát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ők az alapján összesítettek, hogy mennyire volt koherens, és mennyire volt érthető az érvelésünk. Mert nyilván itt azért szóban nagyon nehéz átadni egy komplex jogi érvelést, úgy első hallásra, hogyha valaki nincs benne ebben az ügyben hosszú hónapokon keresztül. Én azt gondolom, hogy nekünk az volt az erősségünk, hogy az amúgy alaposan kidolgozott jogérvelésünket egyszerűen, tisztán és logikusan képesek voltunk átvinni.
Ez a legnehezebb egyébként minden szakmában.
Kicsit egy laikusokra átültetve elmesélitek, hogy mi volt az alapprobléma, amikről az egész dolog forgott, mert ugye egy a tech rovatban, és igen, mi is egy csomószor szóba
beszéltünk is erről, meg az is érdekel, hogy milyen érveitek voltak az Apple ellen.
Mi a jogvita tárgya,
és a Spotify mellett, igen.
Igen, tehát ugye, amint említettétek, meg említette már Kristóf is, itt a Spotify meg az Apple jogvitájáról van szó. Az az érdekes helyzet volt az elmúlt évtizedekben, hogy ugye lényegében, tehát az EU-s bizottság, ugye mint versenyhatóság, végigment az összes tech óriáson, már végigbírságoltak mindenkit, a Microsofttól kezdve egészen sok-sok másik vállalatig bezárólag, de az Apple eddig végig megúszta a versenyjogi vizsgálódást. És most az elmúlt években kezdtek el úgymond egy kicsit a figyelem középpontjába kerülni, ugyanis az Apple azért egy elég érdekes zárt rendszert működtet a telefonjain és a számítógépein, amihez nem nagyon szeretik, hogyha bárki az applikációikon keresztül hozzányúl. Ugye kettő nagyon fontos esetet tudunk megemlíteni az elmúlt évekből. Az egyik az, hogy a Spotify ugye úgymond saját indítatásából felnyomta az Apple-t az Európai Unió Bizottságánál, méghozzá azért, mert ugye a Spotify szerint az a 30%, amit az Apple minden App Store-os vagy appon belüli in-app tranzakcióból levon, az a Spotify szerint úgynevezett árprésnek minősül, tehát arra irányul, hogy az Apple-nek a versenytársait elfolytsa gazdaságilag, élhetetlenné tegye számukra ezt az ökoszisztémát. Ugye ez azért került elő, mert ugye a Spotify egy Apple versenytárs applikációt is nyújt, illetve csak azt, egy zene streaming szolgáltatást, és ugye az Apple is csinált egy Apple Music nevű zene streaming szolgáltatást, és amiatt ugye közvetlen versenytársává vált a Spotify-nak. Ez volt az első ilyen eset, illetve az egyik, a másik pedig az Epic-nek az esete az Apple-vel. Az Epic szintén a 30%-ot kifogásolta, ezt teljesen méltatlannak tartották, és ezért megkerülték az Apple-nek a fizetési rendszerét az applikációikon belül, és az Epic Store-on vitték át a fizetést.
Ők a Fortnite story.
Ez ugye? És őket kidobta az Apple után, ugye?
Igen, őket ki is tiltották. És nálunk tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a mi jogesetünk egy ilyen hibrid volt, tehát hogy volt egy ilyen kitiltásos lába is, és benne volt a 30%-os árpréses aspektus is.
Mit mondtatok védelm, már hogy az Apple
mivel ellen, érvelt mivel a Spotify? Érveltek,
igen. Hát ahhoz, hogy ezt néhány percen elmondjam, ahhoz...
Ez nehéz, ugye?
Igen, de akkor felvázolom, csak hogy a jogi kontextus nagyon röviden. Tehát az Európai Unió alapító szerződéseinek vannak olyan rendelkezései, amelyek a versenynek a tisztaságát igyekeznek garantálni. És az 102. cikke az Európai Unió működésről szóló szerződésnek az azt mondja ki, hogy nem élhet vissza az erő fölényével egy vállalkozás. Na, ugye ennek a nyilván ez sokkal bonyolultabb, de nagyon leegyszerűsítve ez a mondat. Két definíciós elemet kell megvizsgálnunk, hogy van-e erőfölény, és hogy van-e visszaélés. Most az erőfölény tekintetében van egy ilyen borzasztó bonyolult, nagyon komplex értelmezési rendszer, mekkora market share-je van, milyenek a belépési korlátok, stb. Stb. És a visszaélés kifejezés tekintetében pedig egy borzasztóan kiterjedt joggyakorlat létezik. És itt a kérdés valójában az...
Mert ugye az a gond, hogy nem baj, ha valaki erőfölényben van a piacon, csak ne éljen vissza azon,
van,
és ezt kell bebizonyítani, hogy erőfölényben is van, meg még vissza is ért az erőfölényével, és ez nyilván nehéz.
Pontosan, pontosan. Tehát az érvelésnek az első fele arról szólt, hogy azt bizonyítsuk, hogy ez egy erőfölényes helyzet. És az erőfölényes helyzetnek többek között az az oka, hogy azon kívül, hogy nagy market share-je van, ezen kívül ez az ökoszisztéma, amit képez a telefonjain, ugye nem Apple-nek hívták a jogesetben, tök mindegy, az Apple-nek analógiája, az egy zárt ökoszisztémát alkot, ami azt jelenti, hogy máshogyan nem tudsz bejutni, nem tudsz hozzájutni az ő felhasználóihoz, csak hogyha keresztül mész az ő rendszerén. Csak az App Store-on, vagy kvázi az App Store-on keresztül tudsz menni.
Igen, tehát ennek illusztrálásaképpen, hogyha vesszük mondjuk az iPhone-okat, meg az Androidokat, kiegetszesedik a különbség, hogy Androidon ugye akár a böngészőből is le lehet tölteni egy alkalmazást, úgynevezett sideloadolni lehet. Tehát nem csak a Google-nek a Play Store-ából lehet egy appot letölteni, hanem számos másik App Store is elérhető, illetve az internetről is közvetlenül lehet tölthető egy applikáció. Ezzel szemben az Apple esetében az iPhone-okon egyetlen egy módon tud egy appfejlesztő eljutni a végfelhasználóhoz, és az az Apple által képezett töltsér az App Store.
Így van, így van. Ez gyakorlatilag ennyiben foglaltak össze az erőfölényről szóló érveink. A visszaélés tekintetében pedig nyilván több különböző tényállási elemet kell megnéznünk. Érveltünk a Balázs által említett árprést, aminek az a lényege, hogy mindegy upstream piacon máshogy árazol, mint downstream piacon, és a kettőnek a különbségéből az jön ki, hogy nem fenntartható az árazása. Érveltünk excessive pricingot, ami azt jelenti, hogy önmagában túlzó az árazás, ezt a 30%-ra érveltük.
Mert hogy ezt nekik be kellett volna bizonyítani, hogy a 30% miért 30% pont, nem?
Így van, és ez a döntőben izgalmas is volt, ahol az amerikai FTC elnök, vagy volt FTC elnök, nagyon keményen beleállt ebbe a kérdésbe, és addig nyúzta a csávokat, mint, hogy de 30%, de miért 30%? Indokolja meg, és szegények meg, hát nyilván ott reszkető bokával álltak, mert erre nem készül fel az ember, mert ez nem feltétlenül egy szűken vett jogi érv, de ugyanakkor tök racionális a kérdés.
Hogy ne, nekem is hogy eszembe jutott véletlenül.
Figyelj, ezt az egésznek a hátterét, ezt ti ismertétek, tudtátok, mert érdeklődtök iránta, vagy pedig kimondottan a játékba a nevezés miatt ástátok be magatokat annyira ebbe a konfliktusba, illetve ennek a jogi hátterébe?
Szerintem mindnyájan ismertük azért így felületesen a helyzetet, meg a problémát önmagában, de mélységeiben akkor ismerkedtünk meg ezzel a problémakörrel, amikor neveztünk a versenyre. Mert most nyilvánvalóan ugye az Epic versus Apple jogesetnek a periratait nem olvasgatnám hobbiból otthon, ha csak nem érdekelne kiváltképpen valami miatt a verseny, és ugye amikor nagyon beleástuk magunkat, az akkor volt, amikor jelentkeztünk.
Oké, hát így a végén lenyűgöző egyébként, amit csináltatok, meg ahogy beszéltek az egészről, és ez tök jól látni. Mik lesztek, a nagy lesztek, milyen terveitek vannak, milyen irányba mentek?
Meg mit nyertetek a jogi
szakmán, belül?
Mit nyertünk? Hát nyertünk egy elképesztően nagy lelkű ajándékot, egy hozzáférést egy internetes szaklaphoz. Ezen kívül különböző ügyvédirodák bruttó 900 forintos órabérért kívántak minket foglalkoztatni, úgyhogy jó, bocsánat, nettó 900 forint. Infernes 900 forint, nettó 900 forintos órabér. Nem, ez egyébként egy tök nagy lehetőség abból a szempontból, hogy ha ezt belerakod a CV-dbe és bekopogtatsz,
hát figyelj,
egy ügyvédirodához,
ezt akartam mondani, hogy azért letettétek a névjegyeteket a szakmahasztalásra.
Ami versenyjoggal foglalkozik, egy olyan ügyvédirodához bekopogtatsz, az valószínűleg azt fog mondani, hogy jó, hát akkor érdekel.
Na erre vonatkozott volna kérdés, hogy akartok ezek után versenyjoggal foglalkozni, vagy egy jó kaland volt, nagyon érdekes tapasztalat volt, nagy siker volt, tök jó volt, de más irány.
Hát a verseny utáni egy hétben én nem akartam versenyjoggal foglalkozni, most azóta eltelt még másfél hónap, most már lehet, hogy kicsit jobban, de én azért még vívódok, úgyhogy nem mondanám biztosan, hogy még az sem biztos, hogy ügyvéd leszek, úgyhogy inkább átadom.
Ha nem, mi a másik?
Hát nem, kicsit gondolkozom ezen a bíráskodáson, de nem biztos, hogy a habitusomnak ez megfelel. Úgyhogy visszaadom gyorsan a szót, mielőtt.
Mi bírnánk. Igen.
Igen, tehát hogy itt a joggal az a helyzet, visszacsatolva oda, hogy mik leszünk, ha nagyok leszünk, hogy olyan széles, mint az óceán, és sajnos olyan mély is. Úgyhogy az, hogy ismerjük a versenyjogot valamennyire felületesen most már, nem jelenti azt, hogy el tudnánk köteleződni emellett, hiszen azért minden meg kell ismerni, hogy az ember megalapozottan dönthessen azzal kapcsolatosan, hogy mivel szeretne foglalkozni. Szerintem a Kristóffal mindketten törekszünk arra, hogy minél többet tudjunk itt perspektívában befogni a jogból, hogy aztán később, amikor már élesben kell döntenünk, amikor ügyvédek leszünk, hogy mire specializálódunk, akkor megalapozott döntést tudjunk hozni.
Oké.
Nos, srácok, hogyha nem jön össze a jogi pálya, akkor szeretettel várunk benneteket rádiós műsorvezetőnek, komolyan mondom, tényleg igazán inspiráló volt veletek beszélgetni, és nagyon jó látni, hogy ilyen fiatalon ennyire képbe vagytok, és tök jól beszéltek meg minden, úgyhogy tényleg komolyan mondom, hogyha 900 forintos órabérre talán még rá is tudunk ígérni, hogyha úgy alakul. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt jártatok, igazán megtisztelő, csak így tovább.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok! No, hát erre varjatok gombot, drága hallgatók, Schulz Balázs Dániellel és Csilli Kristóffal beszéltünk, az ELTE joghallgatói, ők, akik megnyertek egy perbeszéd versenyt kint, agyonverve Oxfordot és a többi neves egyetemet is, például indiait is, mint hallhattuk, úgyhogy örülünk neki, hogy büszkék lehetünk a magyar fiataljainkra, és nem csak alapdarúgásban. Úgyhogy ennyi volt az IT rovatunk, és hogy az órára nézek, már híreket is kell mondanunk hamarosan.
És még jön Kántor Endre, gasztrobogós is a műsor végén, úgyhogy maradjatok velünk mindenképp.
Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.